16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lovas András református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Lovas András református lelkipásztort, Dunamelléki Egyházkerületi missziós referenst. Kedves András, köszönjük szépen, hogy elfogadta a felkérést, és elárulhatom a hallgatóinknak, hogy régebben ismerjük egymást, mert közös szívügyünk van, mégpedig a nemzetünk lelki megújulása. A keresztény Magyarország nagyon fontos mindkettők számára. Tudjuk, hogy Isten a történelemnek az ura, az ő terve már készen van, és csak akkor fog cselekedni, ha mi könyörgünk érte. Hagy idézek Gyökösi Bandi bácsi egyik régebbi prédikációjából, hogy az Úristen soha nem cselekszik nélkülünk, a történelem alakításában mindig belekalkulálja a mi imádságainkat is. Mi eszközei vagyunk neki, ő velünk és általunk cselekszik. Ennek jegyében szervezett ön imanapot az adventi időszak kezdetén, a kisbőt kezdetén. Miért is könyörögtünk?
Annak az imanapnak az volt a címe, hogy ki a szívünk. Igazából az egy személyes imádságból, meg ima sorozatból született, ahogy rendszeresen imádkozom a Gellért hegyen Budapestért, és az evangéliumi megújulásért, amely alatt azt értem, hogy a meglévő keresztények, mi mint Isten népe, újra és mélyebben meglátjuk, hogy milyen ereje van az evangéliumnak, mélyen meglátjuk, hogy mennyi bávány van az életünkben, és odafordulunk Krisztushoz, és átéljük az ő szabadítását, az ő hatalmát és az ő erejét. És amikor ez elkezd történni, ez az egyéni lelki megújulás közösségek életében, akkor azok a közösségek, gyülekezetek megszépülnek. Megszépülnek, mert az alvó keresztények megelevenednek, felébrednek, a csak névleges keresztények élő személyes hitre jutnak, és egy új dinamika jelenik meg. Egy közösségbe belépve lehet érezni, hogy az alapvetően fáradt, önmaga körül forog, akár képmutató, törvényeskedő, vagy pedig mélyen ott van a kegyelem, Krisztus iránti szeretet, ami nem aktivizmus, hanem annak az öröme, hogy úgy, ahogy vagyunk, Isten Krisztusban elfogadott bennünket. És aztán, ahogy így megelevenednek közösségek, ha ez megtörténik sok közösséggel együtt, egy időben, ezt nevezzük közösségi lelki ébredésnek, vagy megújulásnak, akkor az kihat az egész városra. Akkor az a megváltozott életű közösségek vonzóvá lesznek, és sokakat elér az evangélium, akik távol vannak Istentől. Szóval a imanap egy olyan indítatásból született, amikor ezért imádkoztunk, és alapvetően három része volt. Az első az a bűnbánat, a báványainknak a kimondása és a felismerése, az azoktól való elfordulás egy hosszabb vezetett imádságban. A második rész az a közbenjárás, az egyházért és a városért, és a harmadik rész pedig egy hálaadás és dicsőítés volt.
Sokan voltunk a kálvintéri református templomban ezen az imanapon. Lát valamilyen gyümölcsét a könyörgésünknek?
Az imádság mindig titok, és amikor vége volt annak az imanapnak, amit avval fejeztem be, hogy nincsen stratégia, erre hívott Isten eddig, ebbe kellett beleállnom engedelmességgel, és nem tudom, hogy milyen utána. És utána volt bennem egy belső tartózkodás attól, hogy bármilyen módon próbáljam azt keresni, méricskélni, hogy na most akkor mi van, vagy kiben mi van. Mert ez pontosan az egyik személyes báványt érinti, a hiúságot, meg az értékességet, hogy ha az emberek olyanokat mondanak, na akkor ez jó volt, ez is egy olyan bávány, amit nekem személyesen kell újra és újra Krisztus elé vinni, hogy nem az számít, hogy rólam mit mondanak utána az emberek, hanem az számít, hogy engedelmes és hűséges voltam-e. És ez végig ott volt a felkészülés idején is, hogy nem az számít, hogy hányan lesznek ott, hanem az számít, hogy engedelmes vagyok-e annak, amit Isten mond. Úgyhogy nyilván vannak visszajelzések, de hogy szeretnék továbbra is tartózkodó maradni ezzel, meg amúgy is az imádság az titok, hogy Isten mit tesz azon keresztül.
Jakab levelében mondja, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Azt hiszem, hogy mindnyájan erről meg is vagyunk győződve, mert sok minden áldást kaptunk az Úristentől imák által. Úgy gondolom, folytatni kívánja a könyörgést nemzetünkért, a lelki megújulásunkért és a megtérésünkért, mert valóban a magyarság és akár Európa jövője is csak a kereszténység lehet.
Hogy folytatni kívánom-e, az kérdés, ahogy mondtam, avval fejeztem be, hogy ennyi volt, amire Isten hívott. Személyesen nyilván folytatom az imasétánkat a Gellért-hegyen és a könyörgést az evangélium terjedéséért, azért, hogy Isten dicsősége járja át ezt a várost. Azért is imádkoztam, hogy adja ezt úgy meg Isten nekünk, hogy békében és nyugalomban. Hát ez most nagy kérdés, mert most nem efele megy az életünk itt a járvány fenyegetettségben, de ő bölcs is tudja, hogy mit tesz. Annyi viszont igaz, hogy három lelkipásztor beszélgetéséből, ami a City to City Magyarország alapítvány vagy egyesület munkájához kapcsolódik, a gyülekezetek megújulását szeretnénk elősegíteni ezzel, meg új gyülekezetek plántálását, és felmerült egyikükbe, hogy a lelkipásztoroknak készítsünk egy úgynevezett ima kihívást, és aztán nálam landolt, hogy készítsem ezt az anyagot elő, és ahogy elkezdtem ezen dolgozni karácsony után, a két ünnep között, akkor egyszer csak ott találtam magam a folytatásában, a nem tervezett folytatásában az imanapnak. Ez lett a Szeresd a várost, Szeresd az egyházat ima kezdeményezés. Húsvét és Pünkös között hívom elsősorban Budapest, de hát más városokba is eljut keresztényeit arra, hogy hét héten át reménységem szerint több száz keresztény fog imádkozni az egyház és a város megújulásáért.
Van már valamilyen tematikája ennek a héthetes ima szemináriumnak?
Természetesen. Többféle módon lehet használni, tehát a keretei, ahogy egy egyén végigmegy ezen, hogy húsvét után az első héttől a pünköst hetig ebben a hét hétben heti öt reggel fél órát egy bibliai szakasszal való imádsággal tölt. A téma ebben a hét hétben az, hogy Jézus indulatával, szeretetével, szívével lássuk a várost, ahol élünk, és lássuk az egyházat, amely a miénk. Szeresd a várost, szeresd az egyházat. A hét hétnek, minden hétnek van témája. Az első hét a várakozás. Belépünk abba, amivel Jézus ott a tanítványokat megbízza, hogy várják az Isten szent lelkének az erejét, az eljövetelét, aki majd tanúvá teszi őket. Ezen a héten ebbe merülünk bele az igével, hogy hisszük-e, tudunk-e várni, reméljük-e, hogy eljön pünkösd, de eljön a Szentléleknek az ereje, a megújulása, hogy meglátogatja Isten az ő népét. Utána két hét szól a Szeresd a várost cím alatt, amelyben bibliai szakaszokkal belemerülünk abba, hogy mi az, ami Isten szerint való az emberi civilizációban, a városban, hogyan tudjuk ezt értékelni, Jézus szemével látni és szeretni, és ugyanakkor azt is meglátni, hogy mi az, ami bűnös, meg ami torzult a városban. Szóval két hétig imádkozunk ezekkel a témákkal. Jónás könyvét végig imádkozzuk ebben például. Utána két hétig imádkozunk avval, hogy szeresd az egyházat. Ez így talán furcsa, de éppen az őszi imanapra készülve döbbentem rá arra, hogy lehetetlen addig megújulásért imádkozni, amíg nagyon sokunknak a szíve tele van keserűséggel és panasszal a saját egyházunk iránt. És Isten a szívemre helyezte, hogy amíg nem gyógyulunk ebben mélyen, addig nem lesz megújulás. Úgyhogy a hét hétnek a középső hete, a negyedik hét, Szeresd az egyházat, egy Nehémiás imádság alapján beleállunk az egyházunk, az atyáink, meg a magunk bűneibe. Egyrészt bűnbánattal, másrészt ez az hét belevisz abba is, hogy átgondoljuk, hogy kitől kaptunk sebeket, ki bántottak meg bennünket az egyházban, miért van bennünk keserűség, és a megbocsájtás felé vezetve szeretnénk ebben gyógyulni. És az utolsó két hét pedig a megújulásért való imádság, először Ézsaiás próféta alapján, hogy kezdhet-e Isten újat a fogságban, ott, ahol úgy tűnik, hogy mindennek vége, és Isten mégis újat kezd, mit jelent ez itt és most ma nekünk, illetve aztán a pünkösdi történet alapján a pünkösd előtti héten. Még annyi, hogy minden héten van egy gyakorlat, ami egy konkrét imaséta, vagy valamilyen olyan konkrét gyakorlat, ami segít még mélyebben belépnünk Jézus indulatával ezekben a helyzetekben. És ezt végig lehet csinálni egyéni lelki gyakorlatként, valaki egyedül, elérhető, letölthető a www.szeresdavárost.com oldalon, de meglévő ima közösségek, ima csoportok beléphetnek ebbe, és megújulhat az imádságuk. Ahol nincsen esetleg ima közösség egy közösségben, vagy egy gyülekezetben, ott a lelkipásztor, vagy valaki meghívhat 6-8-10 embert, hogy csináljuk ezt az időt végig, ha hetente egyszer találkoznak, megosztják a tapasztalataikat, együtt imádkoznak, megszülethet egy új közösség. Nagyon szeretném, ha lenne ilyen, hogy egy városrészben több felekezet hívői együtt mennek végig ezen az úton, és így imádkoznak azért a városrészért együtt, és hordozzák ezt. Szóval nagyon sokféle módon lehet használni ezt az imaanyagot, úgyhogy aki letölti, vagy használja, használja, hogy szeretné, alakítsa, formálja, az én szívem vágya csak az, hogy sok száz keresztény imádkozzon Budapestért ebben az időszakban, úgy, ahogy Isten vezeti őket.
Ez alatt a 7 hét alatt megérkezhetünk pünkösd legnagyobb ünnepünkhöz, a Szentlélek kiáradásához, de ez alatt az idő alatt is nyilvánvaló, hogy a Szentlélek munkálkodik bennünk. Önben is munkálkodott, és úgy gondolom, hogy Szentírás igét is kapott hozzá.
Távolabb megyek. Isten egy többnapos csendes imádságon, lelki gyakorlaton helyezte a szívemre azt, hogy kezdjek el rendszeresen imádkozni kora reggel, imaséták formájában a Gellért hegyen Budapestért. Mert hogy, mint missziói referens, az ilyen elsődleges munkám, meg a szívem vágya, új gyülekezetek szervezése, plántálása Budapesten elsősorban. Ezekből az imasétákból ennek az egyik része az, hogy Isten hívjon el embereket a közbenjárásra. Támaszom másokat is az imádságra. Az volt a viccesen mondva a megegyezésem Istennel, hogy nem szervezek semmit, csak imádkozom, de ezért is imádkozom. És 2019 nyarán az egyik ilyen kora reggeli imádságban, amikor azért imádkoztam, hogy Isten küldjön, hívjon el imádkozókat és közbenjárókat, akkor azt véltem Istentől hallani, hogy fújd meg a kürtöt. És egyből ott volt előttem, hogy legyen egy imanap a Kávin téri templomban, meg volt az, hogy mikor ez a nap, amikor meg is történt advent előtti szombaton. Alapvetően imanapra nem mennek ma emberek. Tehát bennem az első indulat az volt, hogy ekkora balondságot nem lehet csinálni, mert nem jön el senki, ez csak szégyen, semmi értelme. Szóval küszködtem ezzel, másnap reggel imádkoztam otthon, és mérlegeltem ezt, hogy mit is mond Isten, és hát ahhoz nyúltam, amihez így nem mindig jó nyúlni, hogy hát vegyük elő a református napi igét arra a napra, amire volt egy dátumbeli elcsúszás, de ami előttem volt előző nap. Kinyitottam az igét, Hósás könyvének 8. fejezete, első vers, szádhoz a kürtöt. És teljesen egyértelmű volt, hogy ebben Istennel van dolgom. Úgyhogy maga ez az ima, ez az imádságos út, ami a közösségi imádságról szól, az imanap, vagy ez a Szeresd a várost, valamilyen értelemben ide megy vissza ehhez a nyári megszólítottsághoz.
Isten munkája bennünk mind az akarást, mind a cselekvést, és ez most valóban így történt. Áttérnénk a saját életére, hozott nekünk Szentírás ígét.
Az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Péter levelében Isten népe, Papok királysága, szent nemzet, egy olyan közösség, amelynek az a feladata, hogy Isten dicsőítse és magasztalja, és az ő életével Istent bemutassa a nem hívő világnak. Ez a küldetése, ez a missziója, Istent bemutatni a népeknek. És ez az ige most nagyon is konkrétan és relevánsan szólalt meg bennem, a járvány helyzetre és fenyegetettségre nézve. Ez egy olyan helyzet, amikor a keresztény közösségek megméretnek abban, hogy mi az ő reménységük, és hogy készek-e és képesek-e számot adni a bennük élő reménységről. Én alapvetően a gyülekezetnek is azt mondtam, meg a családomnak is azt mondtam, hogy 4 olyan pont van, amit Isten a szívemre helyezett most, ebben az időben. Az első, hogy megerősítjük azt, vagy rátekintünk arra, hogy hisszük-e egészen mélyen azt, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyunk. Ugye a heidelbergi K.T. református hitvallás első kérdése, micsoda neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod, az, hogy testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És ez az első, ami megmérettetik most, amikor megrendülnek a dolgok, közel kerülhet a halál, és nagyon mélyen lelepleződünk, hogy valójában hiszük-e ezt, élet-halálon túl van-e bizonyosságunk erről, vagy pedig kiderül, hogy a félelmünk sokkal nagyobb, mint a Krisztusban való hitünk. A második dolog, amit Isten a szívemre helyezett, hogy elkötelezzük magunkat arra, ami mindig is a dolgunk, hogy akármilyen helyzetben vagyunk, abban Isten országát keressük, Krisztust akarjuk felmagasztalni, őt akarjuk szolgálni. Az irgalmasság, a mások szolgálata, az áldozatkészség, nem tudjuk, hogy pontosan mi jön, de azt gondolom, hogy ezek a szavak súlyossá válnak egy nehéz helyzetben. Hogyan van jelen az Isten népe? Magunkat mentjük, magunkat keressük csak, ugyanolyan önzők vagy erőszakosak leszünk egy-egy helyzetben, vagy pedig egy krisztusi arc megjelenik. A harmadik feladatunk, amit Isten a szívemre helyezett, nyilván az az imádság. Azért, hogy Isten ezen keresztül adjon ennek a népnek is felé fordulást, bűnbánatot, és elsősorban magunknak kérjük a bűnbánatot az Isten népének, megújulást, és kérjük, hogy Isten szabjon határt a járványnak, és folyamatosan imádkozunk az egészségügyben lévőkért, a politikai döntéshozókért, és a kutatókért az egész világban, akik dolgoznak ennek a járványnak a megállításán, vagy ilyen szereken. És a negyedik dolog, amit a családomnak mondtam, a gyülekezetnek is, csak már kicsit máshogy, és mindeközben bölcs előrelátás és józanság, hogy hogyan lehet bölcs módon, előrelátóan és józanon élni, minden szükséges korlátozást betartani, felkészülni arra akár, hogy hogyan tudunk online istentiszteleteket közvetíteni, hogyan tudjuk online megtartani a gyülekezet közösségét egy nehéz időben. És ez mind a reménységünkről fog beszélni ebben a mai világban.
Kedves András, mélységes mély hite van. Hívő családból származik?
A szüleim reformátusok voltak, édesapám csillagász volt, édesanyám pedig fizikus. Ők a Calvin téri református gyülekezetnek az ifjében találkoztak, és így házasodtak össze. Igen, tehát én egy ilyen református családban nőttem fel, a nővéremmel velük, a Budahegyvidéki gyülekezet volt a gyülekezet, ahova tartoztunk. Az ő életükben nagyon fontos volt egy ilyen Istentől való eltávolodás után, ugye 56-ban házasodtak, és a 70-es években egy visszatérés, ami Szabó Imre, akkori sárbogárdi lelkipásztorhoz, meg az ő feleségéhez, Szabó Évához kapcsolódik. És onnantól, hogy gyerekkoromban erre emlékszem, hogy ők havonta mentek sárbogárda, vagy hát mentünk együtt egy ilyen csendes napra, ami nekik egy nagyon fontos lelki út volt. Ez hosszú-hosszú éveken keresztül ez így ment utána.
Gyermekkorától készült már a lelkészi szolgálatra, vagy Úristen külön elhívta egy által?
Hát ez egy érdekes történet, nem gyermekkoromtól. Nicky Cruzról olvastam gimnazista koromban egy könyvben. Ez ilyen 16-17 éves korom körül én biológusnak készültem. Az egész család természettudományos beállítottságú. Igazán engem a rovarok, epkék érdekeltek, szóval én arra készültem, hogy biológus leszek. És aztán ebben az időszakban, miközben a személyes hitem is elkezdett éledni, és ebben az időszakban meghatározó volt ez a könyvecske, ugye akkoriban ezek ilyen csempész könyvek voltak, tehát David Wilkerson Kereszt az aszfalt dzsungelben, ami arról szól, hogy Isten hogyan hívta el David Wilkersont, hogy a New Yorki gettóban bűnöző fiatalok között hirdesse az evangéliumot. Az egyik ilyen, aki ott aztán megtér a munkája során, Nicky Cruz. És tulajdonképpen ez a könyv indította el bennem azt, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, és ez indított, ebből jött a gondolat a teológia felé. Aztán ott egy komolyabb ilyen imádságos időszak következett, hogy tényleg az Isten hív engem erre, és akkor nagyon döntő volt egy ilyen reggeli imádságomban a János 15-16, ahol Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És hogy alapvetően ez pecsételte meg bennem azt, hogy Isten engem erre hív, bár én azzal mentem aztán a teológiára, hogy nem gyülekezeti lelki pásztor akarok lenni, hanem drogos fiatalok között szeretnék szolgálni, ami azért nem egészen így alakult.
Az Úristen az utunkat tervezi, kézben tartja, és aki ilyen szoros kapcsolatban van vele, mint ön, rengeteg áldást kapott.
Hát azt hiszem, a legnagyobb áldás az a legnagyobb ajándék a feleségem, akit a gimnáziumban ismertem meg körülbelül ezekben az időkben, tehát ilyen nagyon fiatalon ismertük meg egymást. Votin Dóra festőművész. Hát a legnagyobb áldás, a legnagyobb titok az az, hogy hogyan adja meg Isten azt, hogy két ember igazán és mélyen szeretni tudja egymást, és hordozni tudja egymást. Aztán nyilván család, gyermekek, gyülekezet, a gazdagréti gyülekezetnek a már élt, amikor oda kerültem, 94-ben egy kis mini gyülekezet volt, hogy mindaz, ami ott kibomlott, az mind gyümölcs, ami nem is tudom, hogy történt.
Új templomot is építettek.
Templomot is építettünk, igen.
Milyen próbákat adod az Úr? Mert vannak hitbeli próbáink, és ezek elég nehezek. Túl kell élni őket, és tanulni belőle.
Igen. Hát azt hiszem, hogy az első nagy próba, igen, az első nagyobb próba az életemben az volt, amikor az édesanyám relatíve fiatalon, 54 évesen elhunyt rákban, miközben arra készült, meg egy kis könyvet írt erről, hogy más rákos betegeket fog vigasztalni, erősíteni hitben. És én akkor harmadéves voltam a teológiám. Nyilván ez egy megterhelő, nehéz időszak volt. Aztán nyilván az, hogyha az ember családban él, akkor ennek mindig megvannak a maga terhei. Tehát azt kell mondani, hogy semmilyen elhordozhatatlan terhet nem kaptunk, de hát nyilván a gyermekek körül, három gyermekünk van, közös életben megvannak azok a nehézségek, terhek, amelyek folyamatosan ott vannak mindenkinek az életében. Nyilván a gyülekezetben is megvannak nehéz időszakok, a fájdalmas vagy a sötét időszakok, amit valahogy végig kell élni hűséggel. És talán a legnehezebb időszak az egy év volt, egy 4-5 évvel ezelőtt, amikor így egyszerre sok minden történt. Egy betegség a feleségem életében, az egyik gyermekünkkel nagyon nehéz dolgok történtek, aki akkor abban az időben nem az Isten útján indult el. Közben nekem a gyülekezet váltás ott volt az, hogy elengedtem a gazdagréti gyülekezet vezetését, avval, hogy Isten valami újba hív. Nagyon-nagyon sok fájdalom meg félelem volt ebben az időszakban, azt mondom, hogy életünk legnehezebb éve volt. Nagyon érdekes, és hát nyilván nem véletlen, hogy ebben az évben én végeztem a mindennapok lelki gyakorlatát, tehát, hogy maga a napi imádság ennek a lelki gyakorlatnak a folyamán valahol végigvitt ezen a nagyon nehéz időszakom. Meg egy mondat maradt velem, amit egy testvérem mondott egyszer, amikor nagyon nehéz volt, hogy ahol a törések vannak, ott vannak a források, és ez is sokat jelentett. Szóval Isten sok-sok mindent elvégzett, és kellett néhány év, hogy újra ki tudjam mondani nagyon erősen, hogy akármi van, Isten jó, nem csak teológilag, dogmatikailag. Volt még ennek egy olyan tisztító vetülete, amikor a legmélyebb fájdalomban folyamatosan, vagy 8 napon át, vagy nem tudom hány napon át, folyamatosan minden nap szolgálnom kellett, meg prédikálni kellett, meg evangéliumot kellett hirdetni. És akkor nagyon világossá vált az a beszélgetés az Úristennel, hogy van-e bármilyen feltétele annak, hogy én szolgáljam őt. Tehát ha ő ezt engedi körülöttem történni, akkor vajon mondhatom-e én azt, hogy hát ha te ezt teszed, akkor én meg ezt nem teszem. És valahol ebből született valami olyan, ami, hogy semmi feltétele nincs annak Isten részéről felém, hogy én azt mondhassam, hogy csak eddig, vagy csak így szolgálok téged.
Emlékeztet engem ez Jobb könyvére, akit tudjuk, hogy a sátán kérésére az Úristen megpróbált, és végig kitartott, ami nagyon nem könnyű, és az Úristen gazdagon megáldotta őt. És én is azt kívánom, hogy a családját, szolgálatát áldja meg az Úristen ilyen gazdagon.
Lovas András református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.